Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv borítóján egy nagyon ismerős és szerethető arcot látok. Ahogyan a könyv szerzője írja, az egyik legismertebb halandó, aki ezen a bolygón valaha is élt. Természettudós minden esetre még csak közelítőleg sem szerzett az övével összemérhető hírnevet és dicsőséget. Ki gondolná, hogy mindenki ismeri, de csak kevesen tudnak két-három értelmes mondatot mondani korszakos felfedezéséről, az E egyenlő MC négyzetről. Olvasva a könyvet többször voltam a határán annak, hogy aha, most már értem. Pedig nem is erről szól a könyv. A Tipotex könyvkiadó adta ki Jürgen Neffe, Albert Einstein igaz története című könyvét. A kötetről Horváth Balázs szerkesztővel beszélgetünk. Nem tudnék még egy olyan korszakos tudóst mondani, akinek arcképe ikonszerűen felfeltűnik a popkultúrában. Például a nyelvet öltő idős arc. Ha jól emlékszem, akkor még a Warhol is csinált róla sorozatot.
Igen.
Mindenki ismeri, mindenki tudja a nevét, nem tudja, hogy mi az, amit ez a hatalmas elmélet, a relativitás elméletet ugye nagyon kevesen értik.
Mindenkinek, aki egy kicsit is elkezd foglalkozni Einsteinnel, ez az első kérdése.
Kösz.
Én már nem is csak azt mondom, hogy ő ikon, hanem Einstein egy mítosz. Tényleg egy ilyen görög isten, aki a mitológiának a része. És nagyon sok olyan tulajdonság, történet, meg hit rakódott rá, ami, ha nem is azt mondom, hogy nincs hozzá semmi köze, de azért mégsem lényének az evidens része. Azt hiszem, hogy ő egy nagyon jó alap volt, egy olyan személyiség volt, aki alkalmas volt a sztárcsinálásra. Most ugye persze akkor ugye ez a kérdés, hogy miért volt rá alkalmas. És ezen én is sokat töprengtem, és éppen azért tartottam nagyon jónak ezt a könyvet, mert ennek a Jürgen Neffének a legszerencsésebb, azt hiszem, a nézőpontja. Ő ugyanis német, európai, és nagyon nehéz Amerikából megítélni a tudós közeget. Ő messziről sokkal közelebb tudott Einsteinhez eljutni, azt hiszem, mint mások. Tehát Amerikát is egy lépéssel távolabbról nézte. Einstein már, mikor az Egyesült Államokba került, akkor tehát olyan 50 éves múlt. És mégis akkor lett sztár. Tehát ezek a híres képek, amik vannak róla, azokon Einstein mind őszemben.
Igen.
Tehát a sztársága az erősen kötődik az Egyesült Államokhoz. Tehát egy híres német tudósból, vagy egy híres európai tudósból az Egyesült Államokban sztárt csináltak. Most például a neten jár körbe egy kép, ahol a Marilyn Monroe arcképe olvad át Einstein arcképévé. Tehát, hogy ezeknek a korai sztároknak a sorában van, akik így a 30-as, 60-as évek között éltek és váltak az amerikai modern média kultúra alapjaivá. Hogy Neffe attól függetlenül, hogy próbálja persze ezt a mítoszt megtisztítani, Einsteinhez közel jutni, mindig visszajut oda, hogy Einstein a 20. századnak az ikonikus figurája, és az egész 20. század története az Einstein története is egyben.
A Wikipédián is azt olvastam, hogy a neve a legmagasabb fokú zsenialitás szinonimája. Most ez a könyv valószínűleg ezért is nem véletlenül azzal a történettel kezdődik, hogy a halott tudósból a princetoni patológus eltulajdonította Einstein agyát. Azt remélte, hogy egy saját egyéni karriert fog ebből építeni magának, és megtudhatja, hogy a zsenialitásért mi felel az emberi szervezetben.
ez egy nagyon tanulságos epizód, mert ezen is én azt látom, hogy Einstein életében nagyon sokszor történt egy olyan eset, ami megint csak az ő média szereplését erősíthette. Ez az egész helyzet, ez abból a szempontból tényleg szimbolikus, hogy Einstein élete tele van olyan dolgokkal, amik így megesnek vele, és érdekesek. Akár a családját, a gyerekeit, nagyon sok ilyen esemény van, és azért a mítosznak az a lényeg, hogy nagyon sok egyszerűség legyen benne. Hát, hogy Einstein zsenialitása egyenlő az aggyal. Az egyenlő MC4-et az mindenki számára érthető, megegyezhető, de senki számára nem érthető. Tehát ugyanígy nem érthető ez, hogy akkor a zsenialitás szót ismerjük, miért pont Einstein a zseniális. Neffe ebben is megpróbál azért távolságtartó lenni, de azt többször próbálja elmagyarázni, és ebbe teljesen egyet tudok vele érteni, hogy Einsteinen kívül rengeteg zseni volt, meg zseni van. Viszont az, hogy Einstein egy olyan területtel, egy olyan közegben foglalkozott, ami újraformált egy kicsi a tudományt, vagy alapvetően újraformált a természettudományokat, és ehhez hozzájárult az ő egyénisége, meg ezek az események, amik vele megtörténtek, ezek az ő zseni kultuszát erősítették meg. És tényleg Neffe ezt nagyon sokszor próbálja elmondani, hogy és akkor leült az asztalhoz 6 darab zseni, és beszélgettek. Tehát nagyon gyakran hangsúlyozza azt, hogy Einstein nem különlegesebb a zseniében, mint azok, akikkel beszélgetett. Arra is kitér, hogy például az utána jövő generációnak a zsenit nem is biztos, hogy meg tudta érteni, vagy nem tudta, megértette őket, de nem fogadta el az ő gondolataikat. Hogy a zseniség meg a sztárság azik hogyan adódnak össze. Ettől függetlenül persze az ő tudományos munkája az olyan alapvető jelentőség, hogy egy 2000-es könyvet idéz szerző, hogy abban egy asztrofizikai könyvtár is, hogy Einsteinre hivatkoznak benne még mindig a legtöbbször, és a Hubble, akire az űrteleszkópot is elnevezték, ő a harmadik. Próbál Neffe nagyon arra törekedni, hogy emberként mutassa be őt, egy nem elérhetetlen emberként.
Életének egy bizonyos szakaszában magába szívja az ismereteket, és aztán szintetizálja. Ül mondjuk egy szobában, és spekulatív alapon megváltoztatja korának értelmezését, mondjuk éppen a fizika területén.
Hogyan fedezte fel Einstein a relativitás elméletet? 1905. májusának ez az éjszakája volt életének talán legfontosabb napja. A pontos dátum ismeretlen, miként a részletek is. Nem voltak tanúk, és mendemondák sem keringenek az ekkor történtekről. Amit tudunk, azt 1922 végén jegyezte le valaki Kiotóban. Az időközben már világhírnévre szertett Einstein német nyelvű előadásában ecsetelte azokat az órákat, amelyek számára a nagy áttörést meghozták. Ez az egyedül ismert forrásunk. A visszaemlékezés csodaszép napról szól. Einstein együtt üldögélt barátjával és szabadalmi hivatali kollégájával, Michael Bessóval. Mint általában, most is egy fizikai problémáról vitatkoztak. Nem akármilyen problémáról, hanem az egyik legjelentősebbről. Hogyan lehetne leküzdeni azokat az ellentmondásokat, amelyek az utóbbi években alapjaiban rengették meg az uralkodó fizikai világképet? Ezzel a kérdéssel a legkitűnőbb szakemberek sem tudtak megbirkózni, és most Einstein is kapitulálni készült. Feladom, közölte barátjával. Aztán eljött az éjszaka. Hogyan tölthette el Einstein ezt az éjszakát? Mint mindig biztosan sokat dohányzott, pipázott és cigarettázott. Számtalan papírfecnit telefirkálhatott levelek, számlák hátoldalán. Egyre ment nála, mire ír, csak legyen papír a keze ügyében, hogy formát adhasson gondolatainak. Tudott-e egyáltalán aludni, vagy az izgalom ébren tartotta? Fölsírta az egyéves kicsi Hans Albert. Megosztotta-e gondolatait Milevával? Segítette neki az asszony a számolásban, vagy egyedül dolgozott, s Mileva szerepe most is csak annyi volt, hogy ajtaja elé oda készítette az ételt? A Bessóval folytatott beszélgetés során történnie kellett valaminek. Lehetséges, hogy barátja adta a döntő tippet, vagy csak megfelelő időben tett fel egy mentő kérdést. Hirtelen rájöttem, hol van a probléma kulcsa, mesélte Einstein jó 17 évvel később Japánban. Reggel újra találkozott Bessóval. Még mielőtt egyáltalán üdvözölhettem volna, mondta Bessó, Einstein elújságolta a nagyszerű hírt. Hála neked, teljes egészében megoldottam a problémámat. A megoldás csak néhány évvel később kapta meg végleges nevét, a speciális relativitás elméletet. Hogyan jött rá Einstein az elméletre, mely úgy összefonódott nevével, mint az evolúció Darwinéval, illetve a pszichoanalízis Freudéval? Senki nem tudja. Miként jutott el a megvilágosodásig, agyának mely idegvégződései jöttek izgalomba, milyen logikai következtetéseket tett, milyen képeket kapcsolt össze, hogyan élte át a győzelem pillanatait, sok éven át tartó töprengésének jutalmát. Mindez a múlt ködébe süllyedt. Egyik rejtély a másik után. Ez maga Einstein. A zseninek nem az őrültség, hanem a szerencse a leghűségesebb társa. Utólag visszatekintve a szabadalmi hivatalnok kiválasztott ember volt. A megfelelő ember, a megfelelő helyen és megfelelő időben.
Aki manapság lehet találkozni, meg akik manapság kapnak Nobel-díjat, egy olyasfajta kutatócsoport áll mögöttük, és ez a kutatócsoport egy kicsit őket is abból a szempontból megköti. Az intuíciójuknak egy kicsit transformálódnia kell, és másokat is irányítani tudni kell. A mai tudós közösségben is Einstein, illetve az ő kora egy ilyen erőteljesen irigyelt korszak. Egyrészt azért, mert akkor még ezek az individuális elmék, ezek gyakorlatilag minden sorvezető nélkül a saját törvényeik szerint tudtak előre mozogni. Na most azért persze ez is egy mítosz, mert Einstein nagyon sokat szenvedett attól így a tudományos előmenetelében, hogy nem nagyon szeretett ő sem kompromisszumokat kötni, már fiatalon sem. Később ugye a rangja miatt ezeket már nem kellett megkötnie. És hát ezért kénytelen is volt egy darabig hivatali állást vállalni, tehát nem egyetemi karrierben indult ő el, mert nem kapott egyszerűen katedrát vagy pozíciót. És ezért egy kicsit ő ki is maradt a tudományos életből. Erre neki volt hajlama, és a közeg sem fogadta be őt egyből, ezáltal még inkább erősödött ez a magára maradottság, és a jó barátaival, akik hát intelligens meg okos emberek voltak, de mégsem voltak elméleti fizikusok, velük beszélte meg, és velük gondolta át a gondolatait. Neffe nagyon jól érzékelteti ezt, hogy a belső hajlam, meg a külső kényszereknek egy ilyen nagyon érdekes kettős játéka kellett ahhoz, hogy Einstein a saját gondolatkísérleteit azt szép nyugodtan a saját fejében senkitől nem zavartatva játssza le.
Ez egy nagyon hosszú életregény, és nagyon nagy hangsúlyt kap benne két dolog. Az egyik a pacifizmusa, és a másik pedig a magánéleti szál, ami talán a sztárságnak egy része, hogy az emberek kíváncsiak arra, hogy milyen is a zseni magánélete. Az Einstein archívum, ez valami hihetetlen nagyságú, és egy része még mindig teljesen titokzatos, és nem engednek betekintést ezekbe a levelezésekbe.
Az Einstein archívum az tényleg egy ilyen rejtélyes, és csak nagyon megfontolt és nagyon sok procedúra után hozzáférhető gyűjtemény. És hál' Istennek ez a korszak ugye még az, amikor nem az e-mailek jöttek, mentek, és nem maradt semmi, hanem rengeteg levél. És azért itt a második világháború is, illetve a második világháborút követő időszakban megírt leveleket, nem csodálom, hogy még így mondjuk így titkosítják, nincs ez titkosítva, csak tényleg el vannak zárva. Sokan élnek, még a gyermekeik is, tehát nem nagyon szeretnék szerintem, hogyha a Einsteinnek, mint tudósnak a képe helyett az Einstein a magánember kép az jobban előtérbe kerülne, mert talán azért azt érzem én a közösségemből, hogy ők nagyon szeretnék visszakapni Einsteint, mint tudóst. Azért nagyon sok kutató és nagyon sok tudós, mikor nyilatkozik Einsteinről, akkor a zsenialitásán túl mindig említi az ő kitartó szorgalmát, a megszállottságát, azt, hogy ő egy mennyire egy önmagához is kemény tudós volt. És ez egyébként mind a közéleti, mind a magánéleti megnyilvánulásaiban is látszik, hogy mind az államoktól, Mind a magánemberekkel való beszélgetésben az derült, hogy mindenkitől elvárná ezt a keménységet a saját megszállottsága iránt, vagy a saját feladata iránt. A munkáját, a feladatát, a kötelességeit azt mindennél fontosabbnak, az emberi kapcsolatainál is mindig fontosabbnak tartotta, és amikor a saját gyerekeivel beszél, akkor is hát ez egy ilyen kellemetlen apa szerep, de azért gondoljunk be, hogy itt ez az első világháború környéke még, tehát ez sem annyira különleges, hogy a gyermekeivel is nagyon keményen beszél. 1879-ben született. Hogy egy ilyen 19. század végén felnövő ember az hogyan viselkedik, hogyan gondolkodik az emberekről, az emberi jogokról, a családról, nekem már nem tűnik annyira furcsának még ez sem. Ha végül is úgy nézzük az ő életét, hogy igen, hát fiatal volt, az egyetemen összejött egy csajjal, összeházasodtak, nem volt pénzük, nagyon intelligens volt a felesége, aki a tudományos karrierjét kénytelen volt feladni, nem sikerült a házasságuk, hát ilyet ma is látunk egyébként. Akkor utána beindult végre az egyetemi karrierje, valami a rokonság révén valami fajta ilyen kölcsönös előnyű együttélésű házassághoz kötött, ilyet is láttunk már, nem alapvetően 40-50 évesen, nem a szerelem, hanem mondjuk a nyugodt hétköznapok határozták meg az ő gondolkodásmódját, szóval ezek így nem annyira különlegesek. Az biztos, hogy ő a magánéletében nem tudott igazán kibontakozni, a nőkkel nem találta meg a hangot, nem találta meg azt a fajta családi biztonságot, amit talán mindannyian keresünk. Én azt hiszem, hogy ez megint nem egy különlegesség, hanem így alakult, és sok ilyen életsorsot látni, és egy idő után a társaság miatt ez már nem is működhetett. Szent Györgyi Albertről is lehet tudni, hogy állandóan fiatalabbokra cserélte a feleségeit, ez is egy tipikus tudós sors, vagy egy ilyen sztársors, tehát sztártudós sors, az meg a másik véglet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy Einstein és a nőkkel való kegyetlenség, vagy a magánemberekkel való kegyetlenség, ez inkább szigorúság, és egy kicsit el van túlozva.
29-ben írt egy verset. Bárhová is visz utam, viszont látom önmagam. Fotón falon, asztalon, csillogó medálokon. Fényes urak, úrhölgyek autogramért jönnek, a kiművelt fickónak firkájáért hódolnak. Egy-egy jobb pillanatban azt kérdezem magamban, tán elkapott az őrület, vagy ilyen barmuk a többiek? És erről jut eszembe, hogy ezeket a verseket ezt te fordítottad.
Igen, ezeket én fordítottam.
És?
Tehát Einsteinnek ezek a rigmusai saját maga szórakoztatására írt, és tanakodtunk itt, hogy nem lenne jó, hogyha ezt egy rendes műfordító költő fordítaná.
Még a végén verseket csinálna belőle.
Mert jót csinálna belőle. Aha. És az már nem igazi. Csomószor így néztük, hogy a németben is úgy megbicsaklik a ritmus, meg úgy kirímek vannak. Akkor elkezdtünk így poénkodni, viccelődni, és hát tény, hogy nekem ez a kedvencem, amit felolvastál egyébként, mert ez az egyik legkifejezőbb, legösszeszedettebb. És aztán nekem jól sikerült az egyik, amit így lefordítottam, és akkor így elkezdtem vele így foglalkozgatni. Ugye a fordítás az elég sokáig készült, és a többiek mondták, hogy ezek így teljesen jók lesznek a könyvben, úgyhogy ezt így nagyon büszke vagyok erre, hogy Einsteinnek a versikét lefordíthattam.
Sok író megírja a saját sírversét, sírfeliratát. Kedves utókor! Ha nem lesztek igazságosabbak, békésebbek és egyáltalán okosabbak, mint mi vagyunk, illetve voltunk, vigyen el benneteket az ördög. Minden nagyra becsülésem mellett ezzel a jámbor kívánsággal maradok a ti, egykori, Albert Einsteinetek, 1936, SK. Lehet még hozzátenni ehhez valamit?
Még annyit szeretnék hozzá, ezt valahogy nem mondtam el eddig, vagy nem hangzott el most még a számból, az, ami ebből kiderült, hogy hihetetlen humora volt. Tehát ez a versike is, meg ez az üzenet is, ugye azért ezt még tegyük hozzá, hogy 55-ben halt meg, tehát majdnem igen. 20 évet még élt ezután. Einsteinnek baromi jó mondatai vannak. Nagyon jó szövege volt, ő egy nagyon humoros fickó volt. Nem csak kifelé, hanem ugye így jó sziránóként magán is tudott gúnyolód. Nem csak a fizikai világnak a működését látta nagyon jól, hanem a társadalomnak, az emberek közösségének a működését is nagyon jól látta. A maga körül zajló életnek a visszásságait is, ugyanakkor a jó dolgokat is nagyon jól látta. Tehát nem csak kritizálni tudott, hanem ő tudott dicsérni is, és tudta élvezni is az életet. Szeretett azért ő jókat enni, meg szeretett vitorlázni. Az tényleg legendás, hogy ő így elvitorlázgatott. Tehát ez nem volt egy sportvitorlázó, de szeretett mindenképpen vitorlázgatni.
Horváth Balázs szerkesztővel beszélgettünk Jürgen Neffe Albert Einstein igaz története című könyvéről, amit a Tipotex könyvkiadó adott ki.